Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm a hallgatókat, beszélgető társam még mindig Nánai Mihály történész, és most már eljutottunk március 15-e reggeléhez. Hát azt nem tudjuk, hogy a márciusi ifjak hogyan töltötték a 14-éről 15-ére való éjszakát, de az biztos, hogy reggel korán már a Pilvaxban voltak.
Így van, innen indult a legendás kávéházból a történet. Két dokumentum az, ami a napnak igazán híres és központi eleme, az egyik ugye nemzeti dal, a másik pedig a 12 pont, amelyikre most itt külön fölhívnám a figyelmet. Érdekes ez a 12 pont, mert a korszakban, ez talán Széchenyi stádiuma óta tekinthető egyértelműnek, hogy a tömör programokat 12 pontban kell megfogalmazni, ugye a Széchenyi reformterv az 1833-as stádiumban 12 tömör pontban van összefoglalva. Aztán híres volt a Szatmári 12 pont, amelyik szintén a reformprogramnak egy jó lényeges foglalata volt, és hát aztán a leghíresebb, legfontosabbá ez a 12 pont vált, aminek ugye, ahogy az előző részben is hallhattuk, eredeti célja az aláírásgyűjtés alapdokumentuma lett volna a József napi vásárra, de mivel ez szerencsére készen volt, a pesti ellenzéki kör megállapodott a tartalmában, így aztán ez március 15-én tökéletesen megfelelő volt arra, hogy egyértelművé is tegyék, hogy mit is akarnak. Bizonyos tekintetekben még tovább is mutatott, mint a felirati javaslat, hiszen nyilvánvalóan Kossuthnak ott az országgyűlés előtt ügyelnie kellett arra, hogy csak a konszenzusos dolgokat foglalja össze, és például az, hogy évenkénti országgyűlés Pesten, ez a felirati javaslatban még egyáltalán nem volt pontosan megfogalmazva és körülírva, tehát mondhatjuk, hogy ez a 12 pont még egy tömörebb, illetve még egy lépéssel tovább menő dokumentuma a forradalomnak.
Azt lehet tudni, hogy március 15-én reggel kik gyülekeztek a Pilvaxban?
Igen, a márciusi ifjak, egész pontosan most a neveket, tehát a jól ismert neveket megtaláljuk közöttük, Petőfit, Jókait, Irinyit, és még többeket, akik kevésbé karakteresek, vagy kevésbé maradtak meg az emlékezetben, nem voltak sokan. Reggel, ha jól emlékszem, ugye 8 körül gyűltek össze, és akkor még csak 6-al jöttek össze, tehát nem mindegyikük volt ott. Ugye itt azt meg kell említenem, hogy az ellenzéki kör az egy jóval tágabb csoport volt, mint annak a radikálisabb irányzata, a Fiatal Magyarország, amelyben többek között ugye a fiatal költők, írók vettek részt. Az ellenzéki körben meghatározó ellenzéki politikusok is részt vettek, akik ugye nemesi rendi politizálásban tapasztalatot szereztek. Tehát nekik egy szűkebb köre volt ez a Pilvax kör, ami végül is döntött arról, hogy március 15-én történjen ez meg. Fölosztották egymás között a szerepeket, de minden esetre hát nyilvánvalóan a közemlékezet első helyen Petőfit jegyezte meg közülük. Azt gondolom, nem is érdemtelenül.
Itt Petőfi szavaltál először Petőfi a nemzeti dalt?
Így van, erre a napra készült el a nemzeti dal, amiről ugye híres történet, nem is talpra magyarként íródott meg először, hanem rajta magyarként, és az utolsó finomítások során írta át végül Petőfi talpra magyarra. A másik híres történet meg ugye ezzel kapcsolatban, hogy végül elfelejtette magával vinni a szöveget papíron, úgyhogy amikor majd a Landerer nyomdában ki kell nyomtatni, akkor fejből kell leírni a Petőfinek a nemzeti dalt, valóban elszavalta. Tehát a 12 pont és a nemzeti dal, ezek kötelező elemei voltak a különböző helyszíneknek. Szóval nyilvánvalóan az első helyszín az reggel az egyetem volt.
Volt erre nézve valamilyen stratégiájuk, hogy embereket kell gyűjteni ehhez a mai programhoz?
Természetesen, ugye a korszakban nincs még olyan tömegkommunikáció, mint ma, hogy gyorsan össze lehessen gyűjteni az embereket, ha valamilyen szerveződésre van szükség, annak nyilván hosszabb átfutása van, ezért is lett volna ez a József napi vására alkalmas, mert odáig még jó pár nap volt, de úgy döntöttek, hogy nem várhatnak rá. Így tehát az egyetemre mentek, ahol az amúgy is velük rokon szenvező, hát nyilvánvalóan számos kapcsolat szőtte át, azért ekkor még nem túl nagy pesti közvéleményt politizáló és a irodalmi és közéletben résztvevő pesti közvéleményt. Voltak személyes kapcsolatok is, amik segítették a szervezést, és a három egyetemi kar, tehát mérnököket, ugye politechnikumban, valamint jogászokat, orvosokat keresték föl, és csatlakoztak hozzájuk, és hát rövid úton a délelőtt folyamán egy ilyen kb. 5000 fősre dúzzadt a tömeg. Amit még fontos tudnunk, hogy ugye hasonló volt ez a március, mint a mostani napok, már abból a szempontból, hogy egy hűvös idő volt, egy havas esős időjárás volt aznap. Ennek ellenére már a délelőtt későbbi részére, miután az egyetemi karokat végigjárták, 5000-en voltak természetesen, a híre ezzel arányosan terjedt a megmozdulásnak, úgyhogy egyre többen csatlakoztak hozzájuk. És hát különösen hangsúlyt kapott ugye a cenzúra eltörlése, amelyiknek a legfrappánsabb módját választották, ugye a Landerer nyomdával, amit ott jól ismerünk a Kossuth-Lajos utca sarkán, ma ugye Szabad Sajtó utcának van pont emiatt elnevezve, és hát ugye bevonulnak a Landerer nyomdába, ahol a nyomdás, hát nem mondom, hogy meglepetten, mert hogy követte az eseményeket.
Igen, és állítólag Landerer tudott róla, ezt két okból is lehet tán bizonyítani. Egyrészt az összes emberét berendelte 15-ére, másrészt pedig egy csomó papírt rendelt még, hogy valami munkája lesz.
Így van, így van. Benne volt a levegőben, és hát ugye a probléma az volt, hogy Landerernek, mint nyomdásznak, csak olyan iratot szabadott kinyomtatnia, amin a cenzori engedély szerepelt, hogy a cenzúra átvizsgálta. Na most nyilvánvalóan a 12 ponton és a Nemzeti Dalon ez nem szerepelt. Landerer pedig nyilván gondolta arra, hogy ő azért mégse járjon el jogtalanul, úgyhogy hát vonakodott kinyomtatni ezt a forradalmi jellegű két dokumentumot, mire föl hát ott megakadt, vagy egy padhelyzet alakult ki, de végül odasúgta Petőfiéknek, hogy tessék lefoglalni a nyomdát. Mire föl Petőfi észbe kapott, és azt mondta, hogy a nép nevében lefoglalom a nyomdát, Landerer pedig megkönnyebbülve válaszolt, hogy hát az erőszaknak nem állhatok ellen, úgyhogy ilyen módon a felelősséget megkerülve állt a forradalom mellé. Még egy történetet mesélnék el. Ugye itt még előzetes cenzúráról volt szó a jelek szerint, tehát mielőtt kinyomtatták volna a dokumentumot, azelőtt nézte meg a cenzor, és az önkényuralom a szabadságharc leverése után Ferenc József ismét bevezette a cenzúrát, de utólagos cenzúrát, ami ugye sokkal kockázatosabb volt, hiszen adott esetben már sok száz példányban ki volt nyomtatva a dokumentum, amikor megnézte a cenzor, és hát az anekdota szerint a pesti cenzornak ezt szóvá tették, hogy nem lehetne esetleg előzetes cenzúrát gyakorolni, hogy legalább a nyomda költségek ne menjenek veszendő, de ha nem engedik kiadni. Mire a cenzor azt mondta, hogy az urak az előzetes cenzúra kiváltságát 1848-ban eltörölték.
Ugye úgy kezdtünk a beszélgetést, hogy a mai napon vajon mi történhetett ebben az időpontban, vagy ebben az időségben, ugye most délelőtt 11 és déli 12 óra között beszélgetünk, akkor Petőfék a Landerer nyomdában voltak.
Így van, pontosan a Landerer nyomdában.
Majd utána elmentek ekkor ebédelni?
Egészen pontosan, éhes gyomorral, korgó gyomorral forradalmat sem lehet csinálni, biztos, ami biztos. Illetve hát nyilván az is benne volt, hogy ahogy említettem, a nap során terjedt Pesten a hír, azért az alapvetően egy kisváros volt, tehát tényleg tudott terjedni a híre, és remélhető volt, hogyha egy kis szünettel egy nagy tömeggyűlést hirdetnek meg, akkor az működőképes és tényleg tömeges lesz. És hát ezt ugye a múzeumkertbe hirdették meg. Maga a Nemzeti Múzeum is egy érdekes dolog ebben a korszakban, hiszen 1848. januárjában nyílt meg. Hát mondhatom, meg se száradt még a vakolat, nyilván megszáradt már, tehát gyönyörű klasszicista stílusban, ugye, ahogy ma ismerjük Pollák tervei szerint, de a múzeumkert az például még nem volt készen. Nagy tömeg keveredett, és hát érdekes, hogy Petőfiék később érkeztek, ahol már olyan sűrű volt a tömeg, hogy egyszerűen lehetetlen lett volna oda verekedni magukat a múzeum elé. Így aztán érdekes anekdota, hogy a múzeumnak egy oldal bejáratán keresztül tudtak bejutni és végül kijutni oda a tömeg elé, amiről hát azóta is folyik a polémia, hogy pontosan hol állt Petőfi a múzeum lépcsője melletti oldaltámfalon, vagy a lépcsőn állt. az biztosnak tűnik, hogy itt nem szavalta el éppen a nemzeti dalt, de én azt gondolom, hogy a forradalmi napnak egy kulcseleme a nemzeti dal, és bevallom őszintén, a történészi szakma ellen szólok itt, de teljesen mindegy, hogy hol szavalta el, vagy hol nem szavalta el a nemzeti dalt ebből a szempontból Petőfi, de mindezt ezért le is vették nemrégiben az emléktáblát.
Ekkor, amikor ez a gyűlés folyt, ekkor már Petőfék tudták, hogy mi lesz a következő lépés?
Így van, abban egyetértettek, hogy el kell érni, hogy minél nagyobb támogatást, minél magasabb szintű támogatást szerezzenek emellé, a követelés mellé, tulajdonképpen a 12 pont mellé. Itt jutunk el ahhoz a problémához, amiről már szó volt, hogy Pest-Buda ugyan a legfontosabb város az országban, már népessége, stb. Miatt, de politikailag mégsem. Tehát ha mondjuk Párizsban lettünk volna, akkor ebben az esetben lehetett volna követelni az országgyűléstől, hogy fogadja el, vagy magától az uralkodótól. De Magyarországon 1848-ban Pest-Budán a legmagasabb méltóság, aki jelen volt, ez a polgármester volt, esetleg a helytartó tanácsnak az elnöke.
Ők kik voltak?
Rottenbiller Lipót, aki igazán nevezetes, akit a közemlékezet megjegyzett a pesti városházáról, és Dicsi gróf volt a vezetője a helytartó tanácsnak. Egyébként általában a nádor, de maga a nádor István Nádor ekkor ugye Pozsonyban és Bécsben tartózkodott. Ugye a helytartó tanácsban amúgy arisztokrata és köznemesi személyek foglaltak helyet. És ez a Budán működött, ami aztán később belügyminisztérium lett, az az épület. Az Országház utcából nyílik. Pesti Városháza pedig még ott akkor még létező pesti főtérnél, ami ma a belvárosi főplébánia templom mögötti terület, de ott ugye már lakóházak vannak, mert Pestnek a belvárosát eléggé átszabták, átalakították azóta. Tehát ilyen módon végül is a Pesti Városházára vezetett az útja a forradalmároknak, a Nemzeti Múzeumtól ennek a nagy tömegnek, ezekkor már egy 10 000-es tömeg, ami azért óriási. Tehát mondhatjuk, hogy minden tizedik pest-budai lakos volt, tehát nagyon-nagyon jelentős tömegről van szó. És némi vita után a városháza, a polgármesteri hivatal elfogadta ezt. Ekkor már ugye csatlakozott hozzájuk, ahogy azt korábban is említettem, a rendi nemesi vezetői, akik Pesten tartózkodtak az ellenzéki körnek, tehát Klauzál Gábor és Nyári Pál emelhető ki. Ugye Nyári Pál az alispánja volt, Pest megye alispánja. Ekkoriban ugye a megyéket valójában közvetlenül az alispánok irányították, főispánok azok sok esetben örökös címen birtokolták a vármegyei főispáni címet, mondjuk például püspökök voltak, Esztergomnak általában az esztergomi érsek volt a főispánja, ők nem igazgatták napi szinten, hanem az alispán volt a vezetője, tehát ebből a szempontból Nyári Pálnak tehát kiemelt a szerepe, mert hát ő egy igazi rutinos politikai szereplő, és hát Klauzál Gábort nem kell bemutatnom, hiszen ő ugye a felelős kormány tagja is lesz, tehát ővelük kiegészül itt a forradalmi tömeg, és ezt sikerül is elfogadtatni, és ezek után választják meg egy forradalmi bizottmányt, egy forradalmi bizottságot maguk közül, többek között Petőfi részvételével is, akik innentől kezdve majd Budára átmennek, hiszen nem ért véget még a nap. Maga ugye a napnak a talán legkézzelfoghatóbb eleme és eredménye a sajtószabadság, azáltal, hogy cenzori engedély nélkül kinyomtatták a 12 pontot, és hát köztudomású volt, hogy sajtóvédség miatt ült börtönben Táncsics Mihály, aki egy paraszti származású, hát meglehetősen forradalmi, szinte, hogy mondhatnám, hogy kommunisztikus nézeteket valló író volt, aki fönn a József kaszárnyában, vagy József laktanyában a budai várban volt bebörtönözve. És hát ez volt a következő programpont, hogy Táncsicsot, aki sajtóvédség miatt zártak börtönbe, ki kell szabadítani, ha a cenzúrát eltörölték és szabad a sajtó, akkor ez adja magát. Úgyhogy felvonultak Budára. Itt érdekességként jó, ha megjegyezzük, hogy még nincsen készen a Lánchíd, úgyhogy a hajóhídon vonultak át, ami egyébként régtől fogva megvolt Pest és Buda között, csak zárójel. Széchenyi azért gondolta, hogy szükség van a Lánchídra, mert például ha nagyon magas a vízállás, akkor nem lehetett a ponton hidat tartani, vagy hogy egy jégzajlás volt a Dunán, és egyszer Széchenyi konkrétan nagyon hosszan kellett rostokoljon a Duna egyik partján jégzajlás miatt, amire azt mondta, hogy ez már tűrhetetlen, hogy a 19. században ne lehessen biztosan átkelni a Dunán, így jött át a Lánchíd, ez még nem volt készen, és hát így értek át Budára, ahol a helytartó tanácsot keresték föl. Ahogy Petőfi visszaemlékezéséből tudjuk, a helytartó tanács sápatvala és rettegni méltóztatott, és elfogadta a követeléseket, aminek és... még egyszer mondom, igazán alkotmányos következménye nincsen, hiszen nem országgyűlés vagy nem uralkodó volt. Természetesen van azért egy súlya a dolognak, de ez nem egy visszavonhatatlan garancia.
Viszont az a karakterisztikus következménye volt, hogy megnyílt a börtön ajtaja, pontosabban a börtön ablaka, mert hogy Táncsics az ablakon keresztül lépett ki, amikor leszették a bedeszkázott részét az ablaknak.
Pontosan. Ezt ugye ezt a József laktanyát ott találjuk fönn a várban a Táncsics utcában. Egyébként Kossuth Lajos is ebben a laktanyában raboskodott, amikor ott ugye a törvényhatósági tudósítások miatt bebörtönözték, és valóban az ablakon az álmából fölkeltett Táncsicsot, aki ott békésen szundikált, keltették föl, és hát ünnepi körülmények között éjjenezve vitték le, és vitték át Pestre. Érdekes itt a szimbolikája, vagy a pszichikája egy ilyen alkalomnak, hogy természetesen kellett egy naphőse, vagy egy olyan valaki, aki az átütő eredmény, és hát mivel a márciusi ifjak egyaránt, egyenrangúan vettek részt, Petőfi szoktuk a legtöbbször kiemelni, de mégsem ő volt ez a naphőse, hanem Táncsics vált azzá a szimbólumá, aki ugye a szabadságot és a sajtószabadságot jelentette.
A márciusi ifjak számára jelentette, mert azt, hogy a fáma arról is beszél, hogy Táncsics aztán belealudt a nap végén adta eseményekbe.
Szerették volna Táncsicsot ugye a napot ünnepélyesen záró színházi előadáson is köszönteni, és kiállítani a színpadra, de ez nem sikerült. Az anekdota szerint a Jókaira és Laborfalvi Rózára hitték azt, amikor fölgörült a függöny, akkor Jókai éppen ott állt, hogy az Táncsics, de ő nem volt jelen. És hát ugye tudjuk, hogy a bankbánt tűzték, ugye műsorváltoztatás történt, és a bankbánt tűzték, ami ugye be volt tiltva műsorra, de ezt is félbeszakította a közönség, és hát ugye a leghíresebb a Meghalt a cselszövő, nem Dunarund viszály című kórus, ugye Hunyadi László operából, és hát mindenkit nyilvánvalóan Metternichre gondolt, és innen fűzném tovább a gondolatot ismét csak Bécs felé, hogyha ha a nap végén meg akarjuk vonni a mérleget, hogy mihez járult hozzá, vagy mit ért el a pesti forradalom, akkor tulajdonképpen ez egy nagyon jelentős nyomatékot, egy tömegnyomást adott ahhoz, hogy az igazán döntő ügy, azaz az országgyűlési felirat, ami a magyar polgári átalakulást tartalmazta, ez átmegye Bécsben vagy sem. És a forradalmi hír volt az a döntő tényező, ami az egyébként már az elfogadásra hajló udvart végső soron meggyőzte arról, hogy a magyar követeléseket el kell fogadni és át kell engedni. Így március 17-e reggelre született meg a döntés Bécsben. És hát miért március 17-e reggelre? Mert az a szűk két nap, amíg a hajó fölért a pesti forradalom hírével, és aztán Pozsonyból megtáviratozták Bécsbe, annak el kellett ehhez telnie.
És ennek úgy kellett eltenni ennek a pár napnak, hogy voltak éppen március 3-ától indultunk, ugye a Kossuth beszédétől, és eltelt 14 nap, tehát pontosan 2 hét, és ezek az események itt 2 hét alatt jelentették a magyar történelemnek egyik olyan nagyszerű fordulópontját, amiről aztán sokat beszélünk, tisztelgünk előtte, és nekünk ez a feladatunk, hogy ezt mindig ébren is tartsuk.
Egyetértek abszolút. Egy érdekességet még hadd fűzzek hozzá. A későbbiekben, ugye az önkényuralom idején nyilván nem lehetett ezt ünnepelni, Ferenc József önkényuralma idején, de a kiegyezés után nemzeti ünneppé vált, de nem március 15-e, hanem április 11-e, amikor is elfogadták az áprilisi törvényeket, és a magyar törvényes átalakulás végbe ment. Tehát a dualizmus korban április 11-e az áprilisi törvényeknek a napja vált az ünnepnappá, ez is egy érdekes adalék, hogy milyen összetett folyamatról van szó, hogy több ünnepelnivaló napunk is van a március 15-e mellett, de kétségtelen, hogy talán ez a leginkább, ami az emlékezetünkben megmaradt, és oka is van, hogy megmaradjon.
Köszönöm szépen Nánai Mihály történésznek, hogy segített feleleveníteni március 15-e történéseit. Ugye ebben a pillanatban még a nyomdában vagyunk, vagy nyomdában vannak a fiúk, de aztán utána egy jó ebéd után, délután 3 órakor lesz a nagygyűlés a Nemzeti Múzeumnál, és így sorjáznak szépen az események. Köszönöm szépen, viszont hallásra!
Én is köszönöm, viszont hallásra.